Viszont ugye az a téma, amit beharangoztunk, és ami szerintem sok mindenkit érdekel, a háború a Közel-Keleten, itt van velünk a vonalban Feledi Botond, külpolitikai szakértő, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
Hát figyelj, nagyon nehéz, honnan kezdjük, ugye volt egy évek óta egy viszonylagos nyugalom, ugye ezt nyilván ezt lehet cáfolni, ezt az állítást, hogy ez mit jelent egyáltalán, tehát a definíciót egy kicsit árnyalni. Minden esetre az egyik legforróbb pont a Közel-Kelet, ezt tudjuk, de hát ugye volt ez az Ábrahám megállapodás, és ez voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez lehet, hogy elvezethet a békéhez. Ez nem volt jó ötlet mégsem?
Mi is volt ez egyáltalán?
Na, hát igen, nehéz eldönteni, hogy honnan érdemes kezdeni. Azért, hogy mennyire volt békés az év, azt tegyük hozzá, hogy a szombat hajnalig, január 1 óta egyébként már több mint 200 palesztinnal végzett az izraeli rendfenntartó erők különböző ágaboga, tehát azért békésnek ezt se lehetett nevezni. Sőt, itt ugye az izraeli kormányzat Benjamin Netanyahu alatt ugye bevett olyan telepes párti, szélsőségesnek tekintett minisztereket is, akik kifejezetten többet provokálták akár a helyi, akár a palesztin arabokat. Tehát itt egy kifejezetten forró helyzetbe érkezett meg ez a konfliktus, ami aztán még most tudott eszkalálódni. Ami a nagyobb hátteret illeti, és az Ábrahám egyezmény, ez tényleg egy jó kérdés, ez tulajdonképpen a Trump diplomáciának egyik a kevés sikeres kezdeményezései közül, ugyanis itt az történt, hogy az arab országok egy részét megpróbálták összebarátkoztatni Izraellel, és hát ez úgy indult, hogy Bahrain és az Egyesült Arab Emirátusokat rá tudták venni, hogy gyakorlatilag kiegyezzenek Izraellel. Ugye Egyiptomnak van már egy békeszerződése, és később ehhez az Ábrahám egyezményhez aztán csatlakoztak Marokkó és Szudán is. Tehát ez egy tényleg egészen az arab világot átfogó kiegyezés, ami szépen lassan kezdett a szaudiaknak is megtetteni, és ugye nyilván nem véletlen lehetett az, hogy a G20-as közelmúltbeli indiai csúcstalálkozón bemondták szaudi segítséggel azt az Európa-India korridort, ami egyébként jelentős részben Szaud-Arábián menne át, hidrogén vezették, mindenféle más kábelek és egyéb infrastruktúra. Úgyhogy inkább megfordítanám, hogy ez mi történik. Itt pont azért is lehet ez a konfliktus, mert ez egy sikeres kezdeményezés volt. Tehát ez egyszerűen annyira veszélyes a teheráni szemmel nézve, ugye itt a két regionális ősi ellenség, a Szaud-Arábia és Irán, ugye ebbe érkezik meg 1948-ban Izrael, de ez az ellenségeskedés a szuniták, síták, vagyis hát a két regionális hatalom között, ez már jóval messzebbi hagyományokat tekint vissza, és ugye az Egyesült Államok azzal, hogy a szaudiakat Izraelt így ügyesen és egy tengerre is fel tudnák harolni, ez azért, ha úgy tetszik, akár a hajózást, minden mást is tud veszélyeztetni, hát Hormuztól Szuezig, hogyha itt amerikai dominancia keletkezik, az Irán számára nagyon veszélyesnek tűnik. És hát mindezzel együtt nyilván nem kell mindig győzködni a Hamász harcosait sem, hogy valamilyen módon kárt akarjanak tenni Izraelbe. Úgyhogy itt az érdekek egybevágtak, megszületett feltetőleg a finanszírozás, ugye egy Wall Street Journal cikkünk van, ami alapján azt látni, hogy minimum egy éve rendszeresen találkozgattak Libanonban a libanoni Hezbollah, a gázai Hamász, mind a kettő iráni finanszírozásban, és az iráni forradalmi gárda megfelelő vezetői. Tehát egy ilyen felállásban készíthették elő ezt a találkozót, ezt a támadást ezen a találkozón. Tehát ez nem egy csak helyi ötlet, és láthatólag ez egy sokkal komplexebb művelet volt, mint amit egyébként eddig kiviteleztek a Hamász terroristái.
Ezzel együtt az is igaz, hogy ott van egy bő 2 millió lakosú, nagyrészt nyomorgó terület, amely egy Budapestnél kisebb terület, és mondjuk Izrael úgy érezte, vagy gondolhatta, hogy itt, ha nem történik semmi, az neki jó, és senki nem tette semmit azért, ami a palesztinoknak egy régi igénye, hogy a saját államot kaphassanak, hogy valamilyen módon ilyen legyen kialakítva, pedig ezt például az Unió is támogatná.
Így van, tehát a két állam megoldás ez a régi hivatalos ENSZ-es vonal lenne. Ezt Izrael még a moderát kormányok idején sem valósította meg, a mostani esetén pedig kifejezetten a telepeseknek, akik korábban leállították a telepek a vitatott területeken való elhelyezését és újat megnyitását, ezt viszont a mostani Netanyahu kormányzat tovább folytatta. Tehát ez egy évtizedekre visszamenő konfliktus, ez az egész megalakulása óta tartó történet. Így van, tehát általában elég 2 millió főből nagyjából valamivel több, mint a fele 18 év alatti egyébként. A munkanélküliség az ugye brutális, ilyen 20-30-40% között van, attól függ, hogy milyen számokat lehetne alapul venni. Mint egy folyamatos ENSZ program látja el élelmiszersegélyen mindenféle mással, gyakorlatilag ivóvízzel is a helyieket, tehát még ivóvizet sem tudnak kitermelni, hiszen nincs elég áram ahhoz, hogy a tisztító berendezések működjenek. Tehát, hogy ez tényleg egy nyomorúságos környék.
És akkor, hát igen, innentől kezdve azért értjük, hogy elég sokkal könnyebb ilyen körülmények között a terrorista szervezeteknek is a emberállományt frissíteniük, illetve toborozniuk. Na viszont merre futhat ez ki? Tehát mi lehetne itt a megoldás? Mindenki arra kíváncsi, hogy meddig tarthat. Lehet-e itt valami olyan fölmerület, olyan megoldás, amivel mindkét fél legalább idéglenesen vagy részlegesen kiegyezne? Tehát milyen kiút kínálkozhat szerinted a válságból?
Hát az izraeli kormányzati nyilatkozatokat elnézve az elmúlt 48 órából most még nem mernék nagyon bátor lenni abban, hogy ebből egy hamar kiegyezés lesz, tehát itt tényleg...
Hát most jön a bosszú és az ellencsapás, igen. Akkor kezdjük itt, hogy ez milyen messze mehet el. Azért az is korlátozott, hát azért nyilván nem lehetne öldöklés, csak több százan ember halálával odáig Izrael sem mehet el. Tehát mi az, ami itt a reális az ő részükről akkor?
Ugye jelenleg 900-nál tart a hivatalos izraeli veszteségszámláló, valamivel kisebb lehet talán eddig a gázai halottak száma, de mindenképpen ez messze az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb konfliktusa, és hát messze a legnagyobb veszteség Izraelnek a saját határain belül. A gázai övezetet megszállni az még egy izraeli hadseregnek is komoly kihívás. Tehát képzeljük el, ahogy az oroszok az ukrán városokban nehéz harcjárművekkel próbálkoznak. Ez ugye sokkal sűrűbben lakott rész, és ha úgy tetszik, akkor pontosan erre elkészülnek a hamászos és iszlám zsihád és mindenféle más. Tehát itt nem csak egy fegyveres szekció van, itt többek is vannak. Tehát itt alagutakkal, mint egy sajtot átfúrták már ezt a régiót, elképesztően nehéz csata lehet. Tehát az, hogy ezt érdemes-e megszállni, meg lehet-e szállni, úgyhogy egyébként nyilván a helyi népesség nagy része is ellenséges, ez még katonai szemmel nézve is azért egy kemény dió. Hogyha pedig, ugye ami megtörtént már, azt hiszem nagyjából 24 órája, elzárták a vizet, elzárták az áramot, nem megy be több üzemanyag, és nem megy be több étel. Tehát ez egy időzített bomba. Tehát ezt az ENSZ se tudja bevédni máshonnan, úgyhogy nem tudom, hogy nem esetleg arra fog-e kimenni a játék, hogy valamilyen módon az egyiptomi menekülés irányába kényszerítsék a gázaiakat, miközben Egyiptom ez ígyben nem annyira lelkes, tehát soha nem is volt, és most sem lesz az. Tehát, hogy itt az elűzés, az ellehetetlenítés és a fegyveres megoldások között fog menni a dolog.
Hát nem tudom, melyik, nem tudom, mivel kevésbé gyalázatos mondjuk ez utóbbi, mint mondjuk a legyilkolás, igen, hogyha mondjuk
nem, ezt most nyilván nem lehet, erre,
igen. Ezt nem lehet méricskélni, persze.
Ezt nem lehet méricskélni, meg a megoldás csak költői érdekelne. Kérdések, viszont ami engem rettentően zavar ebben az egészben az, hogy egy... Nem nagyon óvatosan fogalmazom, mert nyilván ilyenkor 1000 SMS kapunk, mindenféle dolgot belelátnak abba, amit mondok. Szóval az a lényeg, hogy én értem azt, hogy ez egy válasz arra, ami történt, hogy nyilván áramot és vizet ugye biztosítottak erre a területre, és ezt elzárták, hiszen pont őket támadták meg. De sajnos akiket ezzel elképesztő rossz helyzetbe hoznak, azok a szerencsétlen, nincstelen emberek, akik ott élnek, gyerekek, nők, akik lényegében nem tehetnek semmiről. A legnagyobb kárvalottjai ennek az egész helyzetnek, ahogy láttuk is az áldozatok számán most például itt a gázaövezetben. Tehát ez borzalmas humanitárius katasztrófa egyben.
Erre készülhetünk. Tehát, hogy ennek humanitárius szempontból nem nagyon tud jó vége lenni, az egész biztos. Nem tudom én se elképzelni, hogy ez hogy fog tudni működni. Egyszerűen még a szándék sincs ott jelenleg, hogy ezt megpróbálják elválasztani. Nem tudom, hogy valamilyen koridort lehet-e nyitni, de hogyha koridort nyitnak is, honnan, hová. Tehát itt legfeljebb ugye Cisjordániában, tehát most a hallgatók kedvéért, ugye Gáza, Izrael, délnyugati felén Cisjordánia, meg ugye a keleti oldalán van, és közte Izrael húzódik, tehát az ott esetben lehet embereket mozgatni. Erről szó nincsen, tehát most abszolút csak fantaziálunk, hogy milyen megoldások lehetnének. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy bármilyen, ami eddig az elmúlt 50 évben nem jött ki, még békésebb körülmények között pacifikus megoldás, az ebben a hangulatban szerintem nagyon nehezen fog kijönni. És igazából az a hát nem akarom tovább fokozni a képet, de igazából az a kérdés, hogy ez a konfliktus tovább terjed-e. Tehát nem csak az, hogy Gázának mi lesz a sorsa, hanem az a kérdés, hogy ez akár Cisjordánia, akár Libanon irányába kiterjed-e. Ugye Libanon felől már a képázott a Hezbollah tulajdonképpen a libanoni Hamász, tehát úgy tetszik az Irán által finanszírozott helyi anticionista erőszakszervezet, terrorszervezet. Ők is ugye rendszeresen kapják a segélyeket a teheráni vezetéstől, és az jóval egyszerűbb, hiszen ott gyakorlatilag Szíria miatt most már elég egyszerű szárazföldi útvonal van. Úgyhogy ez a fő kihívás szerintem a következő egy hétben, hogy lesz-e ennek a konfliktusnak további súlyosabb hadszíntere. Ezt nagyon sokan igyekeznek elkerülni, élőtön Washingtonnal, miközben Irán számára feltetőleg nem lenne rossz, hogyha Izraelt egy kétfrontos műveletbe tudná hajszolni, ezzel ugye rengeteg erőforrás lekötve, és hát ugye tegyük hozzá, hogy Irán új barátai, például Moszkva, szintén örülhetne annak, hogyha kénytelen lenne az Egyesült Államok ide is egyre több figyelmet, erőforrást és fegyvert koncentrálni. Tehát itt most két szinte ilyen hidegháborús jelleggel látni, hogy a két nagyhatalmi érdekcsoport ütközik hirtelen az izraeli határon, és mindez persze még az előbb emlegetett Ábrahám egyezmény aláhásása véget is, tehát hogy a Szaúd-Arábiaiak ne tudjanak olyan egykönnyen kibékülni Izraellel. Tehát ha ezt az óriási meccset nézem, akkor a fenntartható béke esélyei nagyon picik, nagyon beszédes az is, hogy Mahmoud Abbas, aki ugye a cisziordániai részen lévő palesztinoknak a vezetője, bejelentette, hogy Moszkvába utazik. De már bejelentésekor gyorsan eltökintette, hogy hát béke, ugye a béketárgyalások reményében utazik oda. Igaz, ez szerint az amerikaiaknak úgyse érdeke. Tehát már előkészítették a moszkvai narratívát. Így elutazni azért.
Na most, Moszkvára,
veszi, hogy...
Moszkva mit akar most itt? Mert ugye amit tegnap hallottunk, az hát ugye elég érdekes kicsengése van Lavrov szájából az, hogy a legfontosabb a béke, mi mindent megteszünk a békeért. Hát mondjuk pont az oroszok szájából ez tényleg kicsit furcsán cseng, de ők most itt hova állnak, vagy mit akarnak?
Itt ugye orosz szempontból két művelet zajlik, az információs és a diverziós. Az információs művelet abból fog állni, hogy ugye Mahmoud Abbas és egyéb látogatások alkalmával elmondják, hogy ők békét szeretnének, megpróbálják ezt közvetíteni, de hát lám-lám Washington ebben nem hajlandó velük együttműködni. Tehát ez nyugodtan most nagy lába eperbe hajlandó vagyok fogadni a hallgatókkal is, hogy ezzel indul ez a narratív, vagy a Lavrov tegnap kilőtte a rakétákat. Ezt fogja majd az Abbas látogatás is feltehetőleg egyéb lavrovi körök alátámasztani. Ugye nyilván ez nem így működik, pláne nem egy olyan Moszkvával, aki hát mondjuk úgy, hogy nem a leghitelesebb béketárgyaló. A másik oldalon pedig el fog indulni ez a diverziós művelet, hogy hogyan lehet úgy még az irániakat és a helyi erőket fokozni, amit itt az előbb egy kicsit már utaltam rá, hogy minél több amerikai erőforrás lekössenek, tehát hogy a kongresszusba kénytelenek legyenek Izraellel foglalkozni, a 24 órából megint erre is kihasítani valamit. Ugye ugyanígy a fegyverszállítmányok kapcsán, tehát itt izraeli depókból is vittek Ukrajnába már fegyvereket, tehát hogyha ezt nem lehet elvinni, akkor effektíve ők az ukrán hadszintéren előnyt tudnak szerezni izraeli csatából. Tehát ezt húzzuk alá, itt kőkemény moszkvai érdek is van ebben a játékban.
Nézzük akkor, most megnéztük a külpolitikai, geopolitikai részét, nézzük egy kicsit a belpolitikai részét. Ugye itt úgy tűnik, hogy az egységkormányhoz való csatlakozásnak az esélye, az megnőtt. És
mármint Izraelben.
Izrael, így van. Tehát a Netanyahu-nak ebből a szempontból, hát akárhogy is milyen furán hangzik, ez jól jön, ezt a terv. És ugye elterelődött minden másról a figyelem, a jogállamisági kérdésekről, azokról a tüntetésekről, amiket láttunk. Ebben mit látsz?
Hát ez is egyre fokozódó kérdés. Ugye szombaton én is azt gondoltam, hogy ez most Netanyahu-nak tulajdonképp még pillanatra jól is jöhet, hogyha ügyesen menedzseli. Egyébként tegnap este megnéztem a Facebookját, egy az egy darab posztot tett ki, miközben minden ellenzéki gyakorlatilag két óránként egy kórházból, vagy valahonnan temetőből, máshonnan katonákkal, fotóval együtt posztol. Tehát egy picit úgy tűnt a tévébejelentkezés testbeszéd alapján is, hogy Netanyahu az őszintén meglepte,
aha,
és felkészületlenül érte. Ugye egyből tehát az, hogy ez milyen hírszerzési problémát takar, arról hosszan fogunk még szerintem beszélgetni. Ugye itt a emlegetett Wall Street Journal azt jelezte, hogy gyakorlatilag a Hamász tudatosan altatta be az izraeli ügynököket, tehát nagyon szépen egy ellenintézkedéssel ráfutottak, hogy mivel a munkavállalást lehetővé tette Izrael a gázaiak számára, ezért ők már nem érdekeltek a harcban. És úgy tűnik, hogy a sikerrel adták el az izraeli felderítésnek, aki miközben látta ezeket a készülődéseket, sőt már egy darab kész láttam, hogy állítólag az egyiptomi szolgálat szólt előre, hogy egy ilyen készülődik, ennek ellenére nem hitték ezt el. Tehát ez tényleg a klasszikus bias probléma, amikor egy szolgálat még lehet, hogy látja is az információt, de a saját koncepciói mentén nem hajlandó ezt befogadni. Erről sok szó lesz, és tegyük hozzá, hogy Golda Meir kormánya az aggalat jelentésben így bukott meg annak idején, hogy ugyanúgy a Jom Kippuri háborút miért nem látták előre. Tehát ez Netanyahu-ra nézve egy életveszélyes történet. Ezért is rögtön bedobta, hogy egységkormány legyen, tehát az ellenzéket meghívta a kormányba. Viszont az ellenzékiek sem voltak annyira naivak, hogy azt mondják, hogy jövünk gyerekeblünkre, hanem azt mondták, hogy akkor, hogyha a szélsőséges elemeket kiteszik a kormányból. Ugye itt tényleg hardcore telepes párti, sokszor ruszítás miatt elítélt userek vannak ebben a kormányzati koalícióban. Viszont hiába mondták ezt az ellenzékiek, Netanyahu ma reggelre már úgy kezdte a narratívát továbbépíteni, hogy hát feltétel nélkül kell és gyorsan kell egységkormányt csinálni. Tehát ez a birkózás, ez zajlik. Tehát, hogy ebből tényleg lesz egységkormány. Ki tudják-e szorítani az ellenzékiek a szélsőségeseket? Ezek a meccsek nincsenek lejátva. Nyilván ez lenne az érdekük, akkor hozzáférnének erőforrásokhoz, adott esetben pedig ez megpecsételhetné Netanyahu sorsát. Netanyahu viszont, mint tudjuk, ugyanúgy, mint Trump, Fico és azok a politikusok, akik ellenük folyó büntetőeljárás közben jelentkeznek politikai pozícióra, hát az immunitásával, tehát a szabadságával is játszik. Úgyhogy ilyen szempontból az ő motiváció is egészen más ebben a történetben. Tehát, hogyha ezeket a nagyon komplex mátrixokat el tudjuk egymáson képzelni, akkor bőven látni azt, hogy itt jósolni teljesen lehetetlen, de nagyon-nagyon sok tényezős maga ez a belpolitikai játszma is.
És közben várjuk és nézzük, hogy mekkora vérfürdőt rendeznek, hogy milyen lesz, mértékű lesz az izraeli bosszú.
Hát nézzétek, azok a képsorok, amik kikerültek ugye Izraelből, ahol tényleg tolószékes nagymamával, nemi erőszakkal, elrabolt gyerekekkel, minden más látunk, ugye ezek most az izraeli társadalmat sokkolták, tehát valószínűleg még a moderátabb izraeli társadalmi csoportok se fognak kontrollért kiáltani. Innentől most elképzelhető, hogy néhány ilyen szép koridort valahogy Gázába megpróbálnak beépíteni, hogy ott legalább segélyeket majd középtávon ki lehessen osztani, de hogy a gázaiak nem nagyon akarnak majd Gázába maradni, az egész biztos. És innentől kezdve az arab világ is kérdés, hogy esetleg valamilyen módon elkezdje magát szervezni. Ez viszont Izraelre nézve nem lenne szerencsés, úgyhogy tényleg itt most sok jó megoldás, ebben a percben nem tudom felsorolni.
Jó, hát figyelj, mi is olvassuk a híreket folyamatosan, és nézzük az eseményeket. Köszönjük szépen a update információkat és a háttérelemzést. Beszélünk még sajnos ebben az ügyben.
Rendben, folytassuk. Szebb napot nektek és hallgatóknak is.
Megkérdés, köszönjük szépen.
Szervusz. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.